Hívlak benneteket, testvéreim, arra, hogy hallgassátok meg Isten szavát. Ezúttal a Máté írása szerint való evangélium 6. fejezetéből olvasom azt az első 4 verset. Aki előtt ott van a szöveg, az kövesse, aki előtt pedig nincs, az hallgassa meg Isten igéjét a Máté szerinti evangélium 6. fejezetének első 4 verséből. Vigyázzatok! Kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt. Mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon. És majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. És majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Ez Isten igéje. Amen. Foglaljatok helyet. Egy történettel kezdeném, testvéreim, ami néhány évvel ezelőtt történt, és egy lelkész ismerősöm mesélte, az ő gyülekezetükben történt a következő. Az egyik presbiter testvér, amikor az Isten tiszteletnek vége volt, a kiárat felé haladva, ezt utólag ő mesélte el, a zsebében tapogatózva, úgy kiválasztott egy 500 forintost, hogy na majd azt bedobja a persejbe, de volt egy másik bankjegy is a zsebében, az egy 20 000-es volt, és ahogy ott a tömegben, ugye haladt a kiárat felé, és ugye a persejes adakozás felé, hát nem a szívében elhatározott 500 forintost dobta be a persejbe, hanem a 20 000 forintost, és kimenve a templomból tudatosult benne, hogy hát nem az a bankjegy került a persejbe, amit a szívében eldöntött előzőleg. Hát ugye kicsit elszomorodott, de jött egy mentő ötlet, egy gondolat, hogy na, hát úgyis bemennek megszámolni a persejpénzt, és majd a lelkésznek elmondja ezt a kavarodást, és akkor biztos a lelkész megérti, és ki lehet cserélni a 20-asra az 500-ast. És hát annak rendje módja szerint ezt el is mondja a lelkipásztornak, és nagy megdöbbenésére a lelkész azt válaszolja, hogy nagyon sajnálja, de ezt nem lehet már kicserélni, mert ez már az Úré. Ez oda került az adakozás oltárára, a hálaadás oltárára. Hát az atyafi nagyon elszomorodott, de gondolkodott magában, aztán egyszer csak felvidul az arca, és mondja, hogy ó, hát tiszteletes úr, nem baj, akkor majd így számítják be a mennybe. Mire a lelkipásztor azt mondja, hogy nem, csak az 500-ast fogják beszámítani a mennybe. Nos, testvéreim, ugye értitek, hogy könnyű erről beszélni, mert ez másról szól, de hányszor fordul elő az, hogy a szívünk szándéka és a látható része az életünknek, amit mások látnak, sokszor nincsen párhuzamban. Egy dolog van a szívünkben, és egész más a látható módon. Nincs összhangban sokszor a szívünk, a kezünkkel, az életünkkel és a cselekedeteinkkel, és pont ezért kezdi Jézus ugye a mindenkori tanítványnak szóló tanítást. Ezzel a szóval, hogy vigyázzatok! Nem fenyegető vigyázzatok ez Jézus részéről. Nem fenyegetni akar, hanem úgy óvni akar. Ebben a vigyázzatokban egy óvni akarás van, ott az eredeti szövegből is ez a szó van, amikor Jézus arra figyelmeztet, hogy nagy lehetőség van arra, hogy te elbukj. Mint ahogy jöttetek talán ugye ide az Isten tiszteletre, és talán valaki odaszólt, hogy vigyázz, mert pocsolya van előtted, vagy egy gödör. Valami ilyesmi ez a vigyázzatok, amiben Jézus egy új gondolati egységet kezd el itt a hegyi beszédben, amikor a kegyesség gyakorlásáról tanít. Mi az a kegyesség? Hát az Isten tisztelet, az Isten félelem gyakorlása. Ugye remélem tudjátok, hogy az Isten tisztelet nem csak ez az idői keret, hogy mi vasárnap itt eljövünk, ahogy a lelkész szolgatásom Zsolt is imádkozott, hogy egy napi rendi pont megvan. Az Isten tisztelet az, hogy az életemmel, a gyakorlattal hogyan veszem komolyan az Istent. És Jézus ugye három területre térít ki, és majd következő, meg azután levő vasárnapokon lesz szó erről. Az első az adakozás. Majd szó lesz az imádságról. És szó lesz a böjtölésről. Jézus idejében ezek voltak talán a legfontosabb ismertető jegyei a kegyesség gyakorlásának. Hogy hogyan élte meg az igaz ember, ugye az Ószövetségben így hívták a hívő embert, az igaz, az Isten félelmét. És mit mond Jézus? Tehát van egy ilyen bevezetése ennek a három területnek, ugye adakozás, imádság és bőt. Azt mondja Jézus, hogy ne úgy gyakorold, hogy az emberek előtt, hogy lássák. Na, hogyha nagyon figyeltünk ebben a sorozatban, aminek örülök, hogyha így van, akkor lehet, hogy most úgy feltűnik nekünk az, hogy hát egy picit, ha visszalapozunk az ötödik fejezetbe, hát ott meg arról beszélt Jézus, amikor ugye azt mondja, hogy legyen a tanítvány olyan, mint a só és a világosság és a hegyen épült város. A következőt mondja a 5. fejezet 16, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mi van itt? Tehát Jézus elfelejtette, hogy mit mondott pár mondattal korábban. Egyik pillanatban azt mondja, hogy lássák az emberek, másik pillanatban azt mondja, hogy ne az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteket. Mind a kettő esetben arról van szó. Nincs itt valami összeférhetetlenség? Testvérek, nincs összeférhetetlenség, mert Jézus, ugye amikor arra biztatja a tanítványt, hogy legyen hatással erre a világra, mint tanítvány, mint só, világosság és hegyen épült város, akkor vannak olyan helyzetek, hogy szükség van arra, hogy ezt lássa a világ. Tudjátok, Istent nem látja a világ, de téged lát, engem lát. És sokszor van szükség arra, hogy Istenre figyelmeztessen a mi életünk. Istenre mutasson, mert azt mondja Jézus, nem? Hogy lássák a ti mennyei atyátokat, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Na akkor lássák az emberek azt, hogy ti jó cselekedtek. De amikor a kegyes életem arról szól, hogy engem kell látni, hogy én dicsőüljek meg, akkor azt mondja Jézus, nem. Akkor ne lássák. És pontosan erről van itt szó. Tehát nincs ellentmondás, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az Isten dicsőül meg, vagy én akarok megdicsőülni a hívő. Most egy picit, engedtessék meg, de ugye kik a csintok a fiatalok felé, szabad ezt nekünk, ugye olyan jó, hogy sok generációként vagyunk itt jelen az Isten tiszteleten. Egy olyan szót fogok mondani, amit inkább a fiatalabb nemzedék ért. Úgyhogy az idősebb testvérek, bocsássátok meg nekem, de én ennek az igehirdetésnek azt a címet adtam, majd fogjátok olvasni a lapon, hogy selfi kegyesség. Na mi ez a furcsa kifejezés? Mi az, hogy selfi? Az, hogy kegyesség, azt még nagyjából értjük. Mi ez a selfi? Egy olyan kultúrában élünk, hogy már évek óta, ugye okos telefonjainkon, hát van ilyen úgynevezett előlapi kamera is, amit úgy maga felé fordíthat az okostelefon használója. És mit tesz? Ugye készít egy fotót magáról. Ha nem más, az idősebb testvérek ebből a mozdulatból azonnal tudják, hogy miről beszélek. Most nem hoztam fel magammal a telefont a szószékre, nem szokásom, de nem lenne baj az se, hogyha felhoznám, nem telefonálásra, de nem lenne baj. Na és akkor készít az ember egy ilyen képet önmagáról. Na ez a selfie. 2013-ban egyébként az év szava volt ez a szó. Nem véletlenül, mert ugye akkor lett nagyon népszerűvé, világhódító útjára indult el ez a selfie-zés. Na de mikor készít selfie-t magáról az ember? az okostelefon felhasználója. Hát, ha valami finomat eszik, ugye egy menő étteremben, amikor hát egy olyan nyaraláson van, amiről mindenkinek kell tudni, egy jó kis tengerpart, vagy látványos háttér, hadd irigyeljék mások is. Amikor egy jó autó társaságában vagyok, még az se baj, ha nem az enyém, ebben az összefüggésben, csak ugye jó, ha egy képen vagyok ezzel a jó autóval, vagy éppen egy vidám család, hát ezt, arról nem igazán szoktunk selfit készíteni, hogy veszekedés van, problémák vannak, nehézségek vannak, nyomorúságok vannak, mélységek vannak, pedig vannak, nem? Na szóval, tehát egy olyan világban élünk, amikor ez határozza meg az embert, amikor az individualista, az állandóan önmaga körül forgó ember, ugye odáig is eljutott, hogy a technikát is erre használja, a selfire. És bocsássatok meg nekem ezért a szóért, hogy én úgy neveztem el ezt a mai üzenetet, hogy selfikegyesség. Hallgassátok meg egy mondatban a tanítást. Ha Jézus ma lenne itt testben közöttünk, akkor a következőt mondaná. Ne légy olyan hívő, aki folyton selfizgeti magát és jó cselekedeteit posztolja. Ugye a posztolás az azt jelenti, hogy közösségi oldalon megosztom a világhálót. Hogy jó sok lájkot, elismerést, tetszésnyilvánítást kapja az emberektől. Ne légy lájkvadász adakozó. És akkor ezt most lefordítom, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy miről is beszél itt Jézus az adakozással kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy ne szelfizd magad. Először is arról beszél Jézus, hogy mi volt a gyakorlat. Figyeljétek meg, Jézus mindig abból indul ki, hogy hogyan ne, pedig úgy csinálták, úgy teszünk ma is sokszor. Aztán pedig elmondja a tanítványoknak, hogy hogyan csinálják, hogyan gyakorolják az adakozást. És majd látni fogjuk ugye az imádságot és a bőtöt. Hát az első az, amikor az emberek úgy cselekedtek jót, hogy lássák az emberek. Hogy legyen abban elismerés, legyen abban like. És mit mond erre Jézus? Hogyan beszél erről Jézus? Hát azt mondja, hogy ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Miről van itt szó? Jézus idejében ismert volt az adakozásban az a fajta szokás, hogy hát aki sok adományt adott, vagy a megszokottnál többet, hogy így mondjam, akkor volt olyan, hogy a zsinagógában odaülhetett a rabbi mellé. Képzeljétek el, testvéreim, hogyha valaki egy nagyobb összeget fizet be adományként, vagy egyházfenntartó járulék esetében többet, mint az előjét, akkor odaülhetne a lelkipásztor mellé a szószék alá. És akkor ugye minden szem őt nézni. Wow! Ez micsoda adakozó! Csodáljuk ezt az embert! Jézus idejében, tudnélik, volt egy olyan adakozási forma, ami nem a kötelezően előírt, hanem a megajánlott. Egyfajta szociális hálóról gondoskodott az egyház, és ez jó volt. Ugye gondoskodott az özvegyekről, a szegényekről, a rászorulókról, és odafigyelt ezekre, és beadták a templomba, ugye a rabbiknak, a tanítóknak, ezeket az összegeket, akik majd szétosztották, tehát így működött a diakónia. És ebből bizony sportot űztek egyesek, hogy hát lássák az emberek, hogy ugye egyik-másik milyen nagy adományokat ajánl, hát milyen jót a rabbi mellett díszelegni. Vagy volt olyan szokás, hogy a templom belső falára is felírták, mint ahogy itt vannak a világháborús hősöknek a nevei, ott az adakozásnak a hősei voltak felsorolva. Hát és úgymond ez imponált nagyon az adakozóknak, hogy az ő neve bizony oda fel van írva. arról nincsen ismeretünk, hogy szó szerint kürtöltek-e maguk előtt ezek az adakozók. Itt megoszlanak az írás magyarázóknak a véleményei, de gondoljunk csak arra a magyar kifejezésre, hogy szétkürtölni. Vagyis, hogy híreztelem azt, hogy én milyen jó adakozó vagyok, milyen komoly, kegyes ember, istenfélő, hatódjanak meg ettől az emberek. Csak hogy mit mond Jézus ezekre az emberekre, milyen jelzőt használ? Képmutatók. Tudjátok, mit jelentett ez a szó akkoriban? A színész. Szó szerint, tehát a színészre is ezt a kifejezést használtak, és azért képmutató, mert a görög színházban, ugye Jézus korabeli színházban soha nem lehetett látni a színész valódi arcát, mindig egy maszkot tartott maga elé, annak a szerepnek a maszkját, és ezt sokszor váltogatta előadáson belül, amit éppen játszott. Mindig egy szerepet mutatott az a maszk. Nem lehetett tudni, hogy ki van a maszk mögött. Értitek már, hogy mit jelent ez a képmutatás? És értitek, hogy mit jelent lelki élet gyakorlásának a tekintetében? Hogy ugye, amikor az emberek előtt akarod, hogy lássák a te jó cselekedeted, akkor képmutató vagy. Vagyis nem a valódi arcodat mutatod, nem a szívedet mutatod, hogy mi van abban, hanem valami látszatot, valami szelfit akarsz, mert a szelfik mindig valami látszatról szólnak, nem az igazi képről, ami jellemzi azt az embert. Értitek? A színésznek mi volt a fizetség? A taps, az elismerés. Annak a jótékonykodónak, aki az emberek előtt gyakorolta a kegyességét. Mi volt az elismerés? Hát az, hogyha az emberek látták. Ha az emberek díjazták, ha az emberek lájkolták. És tudjátok, milyen rettenetes az, hogy hívőnek ez az önértékelése. Hogy mennyire visszajelzik azt, hogy én milyen jó hívő ember vagyok. És Jézus ezzel az önértékeléssel akar leszámolni, testvéreim. Ezért mondja azt, hogy vigyázzatok. Na jó, de akkor hogyan gyakoroljuk a kegyességünket? De jó, hogy Jézus ezt is elmondja. Azt mondja, hogy amikor adományt adsz, és ezt tudom, hogy kívülről tudja még sokszor Bibliát nem olvasó ember is, ne tudja a te bal kezed, mit tesz a jobb. Hát hogy van ez, testvéreim? Hát mind a két kezem az enyém, itt a bal kezem, hogy lehet ilyet mondani, hogy ne tudja egyik a másikat? De milyen meghasonlás ez? Testvéreim, arról van szó, hogy ugye legtöbben, még Jézus idejében is, jobbkezesek, nem? Ha valamit teszek, a jobb kezem az aktívabb, ugye? Nem tudom, hogy a perselyben melyik kezetekkel szoktátok, de mindegy, betenni az adományt. És Jézus arról beszél, hogy amikor a jobb kezed elindul azzal az adománnyal, jobb, hogyha nem tudja a másik oldalad, hogy mit is teszel. Na de hogy lehetséges ez, testvérem? Meg gondolom, hogy izgatottan várjátok, hogy milyen magyarázatot ad itt nektek a lelkipásztor. Hadd beszéljünk az adakozásról, ha már ez a téma. A korintusi második levélben Pál apostol részletesen beszél az adományoknak a kérdéséről. Ajánlom nektek, olvassátok el, én csak idézek ebből egy nagyon fontos dolgot. Ott kezdődik a történet, hogy Jeruzsálemben volt egy földrengés, és nagyon sok ember leszegényedett, hívő, keresztények is. Földön futókká lettek egyik pillanatra a másikra, és beindult egy nagy adakozás. A keresztények között, ugye arra az időre már el volt terjedve a kereszténység. És azt írja Pál, hogy a macedóniai hívők, ez már az európai része a kereszténységnek, ott is elterjedt az evangélium, Biblia órán ugye erről beszélünk, azt mondja Pál, hogy erejükön felül adakoztak. Hát ez, mit mondanánk erre? Nagyon jó adakozók. És két sorra lejjebb azt mondja, hogy de úgy, hogy először önmagukat adták az Úrnak és nekünk. Ó, testvérek, hát minden jó cselekedetnek ez a titka. És pontosan így válhat öntudatlan cselekvésé, de tudatos Jézus követésé a mi életünk. Vagy emlékezzetek arra, hogy Jézus mit mond a János 15-ben a szőlőtő példázatában. ott pár mondaton belül rengeteget hangsúlyoz azt, hogy maradjatok én bennem, és akkor gyümölcsöt teremtek. Hogy van tehát a jó cselekedet és a Jézus követésének a viszonya? Hát legyen tudatos a te Jézus követésed, minden erről szóljon az életedben, hogy ezt kérdezd meg magad, hogy te követed Jézust. És akkor ennek az eredménye lesz a gyümölcstermés, a jó cselekedete. És bocsássatok meg, de ha már Jézus ezt a példázatot mondja, hogy szőlőtő és szőlővesző, akkor mondhatja el szőlővesző, hogy jaj, de ügyes vagyok, hát akkora nagy szőlőfürtöket hoztam itt ebben az évben. Hát nem, mert a szőlőtőben maradása a tétje a gyümölcshozamnak, nem? Vagyis ki az, aki kérkedhetne azzal, hogy ő milyen jókat cselekszik? Értitek? Miközben azt Jézus termi bennünk. Tudjátok, és ezt tették a macedóniaiak is, hogy önmagukat adták előbb az Úrnak, mielőtt adományt adtak volna. És tudjátok, olyan egyszerű, hogyha én az Úré vagyok, mi hitvallásunkban is mondjuk, nem, Heidelbergi Káti első kérdés felelet, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Akkor, hát a pénzem nem az övé. Az időm nem az övé. A jó cselekedeteim nem tőle vannak. Mondjátok meg, testvéreim. Gondoljátok végig ezt a nagyon egyszerű tételt. Lehet ezzel hivalkodni? Lehet ezzel szelfizni, hogy én? Hát bizony tudjátok a választ, hogy nem. Tudjátok, Jézusban maradni, ez egy szeretett kapcsolat. Ez a hívő élet lényege, hogy te Jézusban maradj. Vele légy közösségben. Isten tiszteleten a templomban, és mindig az élet a nap 24 órájában. És kérdezlek benneteket, hogy ha például egy családi vagy baráti szeretett kapcsolatban vagytok, könyvelést végeztek arról, hogy mennyit adtatok a másiknak? Ne talán gyermeketekkel való kapcsolatban számon tartjátok, hogy már éppen hol tart az összeg, amit ráköltöttetek. Fiam, lányom, ennyibe kerülsz? Jaj, itt vannak az én gyerekeim is. Figyelnek. Hát van egy ilyen könyvelésetek? Számlát adtok? Most mondjátok meg, testvérem, strigulákat húztok afelől, hogy a ti szeretett kapcsolatotokban hogyan adtok bármit is a tieiteknek? Ugye milyen nevetséges? Mert ugyanilyen nevetséges az, amikor valaki hívőként önmaga akar megdicsőülni abban, hogy ön mennyit adott, és ő kerül központba. Hadd idézzek nektek egy drága példát. Református egyházunkban a II. Világháborúig működött, azt követően feloszlatták az úgynevezett diakonissa szolgálat. Ez egy kicsit olyan félig apáca-szerű volt, abban tért el nagyon, hogy ezek az odaszentelt életű nők, ezek bármikor kiléphettek, ugye az apácasságból nem lehet kilépni, mert ez egy életre szóló elköteleződés volt, vagy fogadalom. És ezek a diakonisszák egy ilyen jelszót használtak, hogy jutalmam az, hogy tehetem. Értitek, testvérek? Minden jó cselekedetünknek ez kell legyen a gyökere. Hogyha az Isten mindent odaadott nekem, és én az övé vagyok, hát innentől kezdve minden csak jutalom, nem? Az adakozás is. Olvassátok el a 2 Korintus 8-at, Pál egyenesen úgy beszél róla, mint a szentek kiváltsága, hogy adakozhatnak. Nem a pénzt akarom kicsalni a zsebetekből, testvérem, nem azért mondom ezeket, csak hogy megértsétek, hogy micsoda lelki dolog ez. És lehet, hogy most azt kérdezitek, hogy mi köze ennek az utolsó ítélethez, amit hallottunk ugye a Bibliaolvasásban. Amikor a Máté 25 szerint Jézus azt mondja az ő jobb keze felől állóknak, hogy gyertek, atyám áldottjai, örököljétek a nektek fenntartott országot. Mi az utolsó ítélet? Hogy napvilágra kerül minden. Minden a napvilágra kerül. A cselekedeteimnek az indulata is. Az ugye, ahogy az említett történetben, hogy te 500 forintot akartál adni, nem 20-ast. Még ha az is landolt a persejben. És ott kiderül, és mit mond Jézus? Figyeljétek meg azoknak, akik az üdvözülők, akik az Atya örömébe bemehetnek. Egy hosszas felsorolás, hogy hát éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, stb. Ezeket ismeritek. És azt mondja végül, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel is az én Atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Kinek szól az adomány? Kinek szól a jó cselekedet, testvérek? Jézusnak. Jézusnak. És ott nem fog, és igen, nem mellékes, hogy mit mondanak ezek az emberek? Hát nem tudjuk, hát mikor tettük ezt? Ugye, mintha öntudatlanok lennének a jó cselekvésében, de a Krisztus követésében öntudatosak voltak. Értitek, testvérek? És az utolsó ítéletkor ez így minden kiderül. Ennek az ellenkezője is, mert van folytatás. Tehát, kinek szól a jó cselekedet? Jézusból indul el, mert az övé vagyok, mindenem az övé, és neki megy vissza, még akkor is, hogyha az egy rászorulóra van költve, az ő szükségeire, céljaira, de Jézusnak szól. Hadd fejezzem be egy történettel. Ismeretes, hogy vannak olyan történetek Jézusról, amelyek nem kerültek be a Bibliába, hát talán olyan kétes eredetűek, de sokszor nagyon sok igazságot hordoznak ezek az úgynevezett apokrif történetek, és egy ilyet szeretnék nektek elmondani. Jézus egy alkalommal, amikor a tanítványaival volt, azt mondta a tanítványainak, hogy szeretném, ha hoznátok nekem egy követ. És Péter, ő nagyon gyakorlati ember volt, gondolta, hogy hát ne kelljen nagyon cipelni ezt a követ, jó lesz egy kavics is. Az is kő, nem? És zsebre vágott egy kavicsot. És ahogy Jézussal járnak, kelnek ezek a tanítványok, eljön az ebédnek az ideje, Jézus azt mondja, na most vegyétek elő a követ. És Jézus kenyéré változtatta a köveket. Hú, hát Péter egy kicsit csodálkozott, hogy kicsit mellé fogtam, jobb lett volna egy nagyobb követ, ugye? De neki most annyi volt az ebéd. Hát ő végzett leghamarabb az ebéddel. És miután megebédeltek, Jézus azt mondta, na most megkérlek benneteket, hogy hozzatok ismét nekem egy követ. Hát Péter gondolta, tanulván az előző esetből, hogy na most aztán a legnagyobb általam hordozható követ megfogom, egy hatalmas nagy sziklát, amennyit elbírt, ugye szikla a sziklát, mert Péter azt jelenti, hogy kőszikla, és cipelte. Rettenetesen izzadt már ez a Péter, de azért vitte Jézus után ezt a nagy kődarabot. Hát már úgy vacsora időben voltak, és Péter már úgy türelmetlenül kérdezte Jézust, Jézus, mikor vacsorázunk? Mindjárt türelemmel, csak előbb még lemegyünk a folyópartra. Hú, na, gondolta Péter, ezt még kibírom. Lemennek a folyópartra, és azt mondja Jézus mindenki megdöbbenésére, most fogjátok a követ, és dobjátok a vízbe. Néznek rá értetlenül, főleg Péter, és Jézus a következőt mondja. Emlékezzetek arra, hogy én kinek kértem ezt a követ. Értitek, testvérek? Azt mondta Jézus, hogy nekem. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk ezt, testvérek, hogy amikor a hívő életet gyakoroljuk, mi tulajdonképpen Jézusból táplálkozunk, mindenünk tőle van. És csak annyit kér, hogy mikor a másik szükségei előjönnek, valamilyen közügy, valamilyen egyházi ügy, akkor neki adjunk. Értitek? Most menjetek haza, vagy oda, hova mennetek kell, és ezt gyakoroljátok, testvéreim. Amen. Válaszoljunk Istennek az üzenetére. A 278. énekünknek a 7. és a 8. versével. Bölcs Isten, remeki, kik az ő képei vagytok. Így kezdődik a 7. vers.